Mit vallunk? Beszélgetés életről és a Szentírásról. Maka Attila közösségszervezővel Majláth Luca beszélget. Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban. Talán nem titok, hogy nagyon régóta tervezzük ezt a beszélgetést, és hálásak vagyunk a jó Istennek is, és önnek is, kedves Attila, hogy most eljött hozzánk.
Igen, ez valóban így van, hiszen már két alkalommal hiúsult meg ez a találkozás. Én is nagyon örülök a találkozás lehetőségének is. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Maka Attila vagyok, és Gyöngyöspatáról érkeztem. A szakmám informatikus rendszerprogramozó, de sokkal jobban szeretem azt a közösségépítő tevékenységet, amit most ott jelenleg is Gyöngyöspatán végzek a helyi egyházközségben.
Tudna erről esetleg mesélni? Mert úgy tudom, hogy mostanában nagyon izgalmas dolgok történtek ott.
Hát Gyöngyöspata mondhatni kegyelmi állapotban van az utóbbi időszakban. 5 éve kezdődött ez az utazás, akkor fogalmazódott meg pár lelkes helyi közösség, egyházközösség emberben, hogy valamit kellene kezdeni a templommal és környezetével, és azóta is tart ez az állapot, és ez abban csúcsosodott ki, hogy az elmúlt 2 héttel ezelőtt pappá szentelték egyházközösségünk és településünk egyik szülöttjét, Gyarmati Valentint, és hát nagy örömünkre immáron a felújított, majd 1000 éves kisboldogasszony templomunkban volt az első szentmiséje, primíciája.
Önnek milyen szerepe volt ebben, akár a szervezésben?
Hát ez egy kicsit hosszabb történet. Oda kanyarodnék vissza, hogy alapvetően 25 évig dolgoztam egy multinacionális cég vezető fejlesztőjeként, és soha nem voltam beteg. Alapvetően nem tudtam, mi az, hogy betegség. Éppen amikor nézegettük a HR-esekkel a papírjaimat, akkor ők hívták fel a figyelmemet, hogy hát én még nem voltam beteg állományban 25 év alatt. Majd egyszer csak hirtelen megváltoztak ezek a körülmények. Egy fertőzés kapcsán bekerültem a Szent László kórházba, és a Szent László kórházban ott elég súlyos állapotokat diagnosztizáltak nálam. 1700-an betegedtünk meg, 8-unknál ez egy sokkal súlyosabb helyzetet teremtett a későbbiek során. Sajnos többen is hunytak közülünk. És akkor ott ültem az ágyam szélén, és azon gondolkoztam, hogy mi mindent hagyok én hátra, hogyha most itt esetleg el kell mennem erről a földi életből. És talán akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én, ha a Jóisten megtart engem, akkor olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, ami egy kicsit az örökké valóságnak is szól, és bár Gyöngyöspatán laktam fizikailag, oda jártam aludni, de akkor talán lélekben is hazaköltöztem, és megfogadtam, hogy meggyógyultam, és megfogadtam, hogy a helyi közösség, egyházi közösségnek a szervezésével, illetve az egyház közösségre bízott javaknak a fejlesztésével szeretnék foglalkozni szabadidőmben.
Ezelőtt milyen volt a hite? Járt templomba, vagy esetleg itt közelebb is tudott kerülni a Jóistenhez ezáltal, a szolgálat által?
Mindenképpen közelebb kerültem, de természetesen jártam templomba. Egy gyönyörű szép délmátrai településen laktam szüleimmel Gyöngyöspatán gyerekkorom óta. Nekem ehhez a településhez fűződik a gyermekkorom. Egészen pici koromtól jártam templomba, és egészen pici koromtól váltam minisztránssá. Például annak a Takács József professzor úrnak a minisztránsává, aki egy elég híres hittudós hírében állt, a Hittudományi Akadémiának volt a professzora. Őt számítják 1956-ban nézetei miatt az akadémiáról. Nekünk nagy-nagy szerencsékre épp egy Gyöngyöspatára került, Róla még azt kell tudni, hogy ő az 1938-as eukarisztiai világtalálkozó, budapesti világtalálkozó megszervezésében nagyon jelentős szerepet játszott. És hát ő volt az első atya, aki mellett így az oltárnál tudtam szolgálni minisztránsként. Később több szálon összefonódott a templommal az életem, hiszen nem csak minisztránsként, hanem harangozóként is, önkéntes harangozóként is barátaimmal besegítettünk a mindennapi harangozási feladatokba. A szomszédom volt a harangozó, neki volt egy sajnálatos gerincsérve, akkor még kézzel történt a harangozás. Nekünk ez egy ilyen gyerekek számára nagy dolog volt, hogy ott az első szinten a köteleket kézzel rángathatjuk és megszólaltathatjuk a gyönyörű szép harangokat. És hát nyilván itt váltam első áldozóvá, birmálkozóvá, itt kötöttem szentségi házasságot feleségemmel, akivel éppen idén a 30. házassági évfordulónkra készülünk. Itt kereszteltük meg a gyerekeinket, és hát ide kötődik minden olyan egyházi élményem, amit a helyi közösséggel éltem meg egy-egy egyházi ünnep alkalmával.
Ez alapján nagyon találó volt ez a kifejezés, hogy hazatért, vagy hazatalált, hiszen az egész élete ehhez a településhez kapcsolódik. Gondolta volna, hogy ez így lesz mondjuk gyerekként, vagy vágyott valahova?
Nem vágytam valahova, de egyébként nem csak ehhez a településhez kapcsolódik. A másik olyan település, ami nagyon nagy részt foglal a szívemben, az Esztergom. Az esztergomi ferencesekhez kerültem a középiskolai tanulmányaim során. Ez gyakorlatilag, mint annyi minden mást, a gondviselésnek köszönhetem. Nem hallottunk erről az iskoláról addig, majd egyszer ferences atyák látogattak el Gyöngyöspatára, és onnan nagy tételben misebort kezdtek el vásárolni. Ugye egy vulkánikus talajon termelt szőlőkről beszélünk, jó minőségű szőlőkről, feltűnt az atyáknak a jó minőség, és hát nagy-nagy hálával tartozom annak a termelőnek, aki miatt ők ide érkeztek. Ott hallottunk először arról a lehetőségről, ez még a rendszerváltás előtt 85-ről beszélünk, hogy létezik egy fiú gimnázium Esztergomban, ahol az alaptantárgyak mellett a keresztényi értékekre is próbálnak nevelni az atyák. Hát így kerültem én Esztergomba, ahol egy ilyen 4 éves csoda vette kezdetét. Nagyon szerettem azt a közösséget. Ez egy kimondottan építő közösség volt. És hát ugye azzal a útravalóval engedtek bennünket haza az utolsó háladó szentmisén, hogy menjetek, mert küldetésetek van. És csak utólag jöttünk rá, vagy jöttem rá, hogy egyfajta kovászt neveltek ott az atyák belőlünk, hogy a kis vidéki településeken legyünk a közösségnek a mozgató rugói, és hát ez így is történt, úgyhogy én többször tértem haza Gyöngyöspatára, talán ez volt az első, amikor Esztergomból hazaérkeztem.
És hogyha jól tudom, akkor ez a közösség a mai napig aktív, látogatják egymást, tartják a kapcsolatot.
Olyannyira, hogy éppen most a hétvégén volt a 35. osztálytalálkozónk. Hát túl sokat nem tudtunk egymásnak újat mondani, mert évente körülbelül 4-5-szer találkozunk, de nyilván jó ilyenkor újra itt az Alma Máterben találkozni, nem csak egymással, hanem a régi tanárokkal, és hát jó részt venni egy közös szentmisén. Külön öröm volt a számunkra, hogy nem csak a mi osztályunk, hanem más jubiláló öreg diákok is ott voltak ezen a hétvégén. Ez az esztergomi ferences közösség, ennek tényleg a közösségben van az ereje. És azt a fajta szeretetet, amit ott a ferences atyák ebbe a közösségbe beletáplálnak, én úgy gondolom, hogy ez a legfőbb erénye ennek a közösségnek, hogy elmondhatom, hogy talán jobban ismertem negyedikesként az akkor éppen elsős növendékeket, mondjuk, mint később az egyetemen a saját csoporttársaimat, vagy mondjuk az általános iskolában a saját osztálytársaimat.
Tehát akkor ez a közösséghez tartozás, vagy éppen a közösségépítés már nagyon korán az ön életében megjelent?
Hát a gondviselés az mindig jelen volt az én életemben, és igazából a gondviselés azt gondolom, hogy az egy olyan dolog, amit mi keresztény emberek az isteni szeretetnek tudunk be, míg esetleg mások szerencsés véletlenek sorozataként élik meg. Nekem nagyon sok ilyen történet volt az életemben, ahogy Esztergomba kerültem, az is az volt, de későbbiek folyamán is voltak olyan tapasztalataim, amikor akár a templomfelújítással kapcsolatban is, amikor egyértelműen az isteni gondviselést szinte a saját bőrömön tapasztaltam meg. Igen, tehát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy ez végig kísérte az életemet, ez a fajta isteni gondviselés.
A munkájában, ami ugye az informatikával kapcsolatos, ott hogyan tud megjelenni a hite akár mondjuk a mindennapi életben, amikor elmegy dolgozni?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Alapvetően, amíg alkalmazottként dolgoztam, addig egy picit ilyen rejtőzködő életet éltem. Szerintem kevesen ismertek engem arról az oldalamról, aki én igazából vagyok. Tehát, hogyha találkozott egy gyöngyöspatai barátom, vagy mondjuk a közösségünknek a tagja, egy olyan személlyel, aki mondjuk ott kizárólag csak és kizárólag munkatársként ismert, akkor abban egyetértettek, hogy közösségi ember vagyok, és hogy alapvetően szeretek másokon segíteni. Ez mindig is egy ilyen alapelvem volt, amit talán édesapámtól örököltem. Ő egy olyan ember volt, akinek, hogyha képletesen volt 3 almája, akkor még inkább vásárolt hozzá 5-öt, csak hogy többet oszhasson szét. És mindig azt mondta nekem, hogy alapvetően adni nagyon jó, mert egyrészt, hogyha van miből, az eleve egy jó dolog. Ha meg tudsz adni, akkor rendben van a lelked, és én valahogy ez így megmaradt bennem, ez a atyai tanítás, és ennek próbáltam és próbálok is megfelelni így a mindennapokban. Tehát visszatérve az alapkérdése, szóval ez egy nehéz helyzet egy multinacionális cégnél kereszténynek lenni, főleg a mai világban, de alapvetően nyilván én a viselkedésemmel próbáltam kereszténynek lenni, ezzel a másokra való odafigyeléssel, ha kell segítségnyújtással, nem tudom, erre mondhatok esetleg egy történetet, mert van egy kedves történetem ezzel kapcsolatban. Én mindig a közösségi sikerekben hittem. Nem, alapvetően nagyon szerettem focizni. Esztergomban is sikerre halmoztunk az ottani futballcsapattal, és ez egy közösségi élményt teremtett mindig a számunkra. Nem hiszek az egyéni elismerésekben, és egyszer az év dolgozója lettem a cégnél, egy elég komoly jutalom járt ezzel. Ez azt jelentette, hogy éppen a családi házunkat építettük, tehát nagyon nagy szükségem lett volna pénzre, mégis úgy éreztem, hogy az, amit kapok, az engem nem illet, hiszen ez egy közösségi munka eredménye, hiszen egy közösségnek vagyok a tagja, és ez a közösség ért el egy olyan sikert, amiből most engem valamiért megjutalmaztak, és volt ott egy takarító néni, aki már nyugdíjas volt. Mindig sütött nekünk rétest új évkor, és hát egyszer csak meghalt a férje. Nagyon szomorúan jött be az egyik ilyen évvége alkalmával is, közölte velünk, hogy hát sajnos nem telik neki rétesre, alapanyagra sem, hiszen azt között kellett neki döntenie, hogy adott esetben a szívgyógyszerét vásárolja meg, vagy pedig tűzifát vegyem. És akkor úgy döntöttem, hogy ennek egy jelentős részét hát ilyen karácsonyi ajándékként ő meg fogja kapni, és volt egy cinkostársam, aki ismerte, hogy ő hol lakik, és akkor karácsonykor egy ilyen kis táskában ott több 100 000 forintot beakasztottunk neki a kilincsére, becsöngettünk, először kijött, nem értette, hogy mi van, aztán szerencsére a kollégámnál volt egy ilyen nagyon kis mohókás, ilyen valami ilyen fejpánt, ami villogott, egy ilyen rénszarvas agancs talán, és akkor ezt bekapcsolva már jobban felhívtuk az ajándékra a figyelmet, és hát ő ezt bevitte, és hát január 7-én éppen a névnapomon volt az első munkanapunk, és amikor már beléptem az irodaházba, már lehetett érezni ezt a gőzölgő rétes illatot, és hát szegénykém a pénznek egy nagy részét a újabb rétes sütésre költötte. Ezeket én nagyon szeretem, az ilyen történeteket, meg az ilyen jótéteményeket, sokszor névtelenül, meg úgy adni, hogy nem várni el semmilyenféle elismerést. Egy másik történet jut eszembe, hogy alapvetően, amikor hazakerültem Gyöngyöspatára, és újra toboroztam ott egy közösséget, egy építő közösséget, akkor azért azt is célul tűztem ki, hogy azok az emberek, akik részt vesznek, sokszor már nyugdíjas emberek, akik részt vesznek ebben a munkában, mindenképpen tapasztalják meg a közösségi munkának az elmaradhatatlan sikerélményét. Tehát nagyon sok ember életéből hiányzik a siker, és én akkor azt tudtam legtöbbet adni nekik talán, hogy ezt a sikerélményt tudtam biztosítani a számukra, azokkal a pályázatokkal, több mint 17 pályázat, és több mint 1 milliárd forint, ami beépült ennek a közösségnek az infrastruktúrájába 2019 óta, és nagyon ügyeltem mindig arra, hogy ezt közösségi sikerként éljük meg. És itt mindenki fontos láncszeme ennek a közösségnek, ez egy percre ne legyen számukra kérdés.
Van-e esetleg olyan ige, amihez ilyenkor nyúlni szokott, amikor egy kis motivációra vágyik? Mi az, ami az ön személyes életére a legjobban illik?
Alapvetően nagyon meghatározó volt az életemben a Pál apostolnak az első levele, a korintusiakhoz írt levél, a szeretet himnusz. Alapvetően azt gondolom, hogy az a fajta szeretet, ami lakozik mindnyájunkban, hiszen egy másik bibliai idézetben meg azt tudhatjuk meg, hogy mindnyájan Isten templomai vagyunk, és Isten maga a szeretet, és hogyha Isten bennünk lakik, akkor a szeretet is bennünk lakik. Nekem ez volt egy olyan meghatározó élményem, amit akkor a feleségemmel a házassági meghívónkra is feltüntettünk, és azt gondolom, hogy ez azóta is egy ilyen fontos üzenet a számomra, hogy a szeretet az nem szűnik meg soha, és hogy a szeretet maga az Isten. Ez az egyik ilyen nagyon fontos bibliai idézet, ami így a mindennapjaimat átszövi. A másik, az mindig változik, tehát mindig aktualizálódik. Most van egy nagyon kedves idézetem 2 hét óta, ez a szólj újra, mert hallja a te szolgád, és azért most ez a legkedvesebb, mert az a fiatalember, az a bátor fiatalember, aki ebben a értékvesztett világban vállalta, hogy papi hivatást fog választani, ő ezt választotta jelmondatának. És ez egy picit megint olyan sorszerű dolog, és megint a szerencsés véletlenek sorozata, mondjuk mi, hogy a gondviselés oda juttatta ezt a fiatalembert, hogy gyakorlatilag a papi hivatás megérintette őt. Én 85-ben kerültem Esztergomba, és azt kell tudni, hogy 85 óta mindig volt Gyöngyöspatáról diák Esztergomban. Egészen 2023-ig, 17-en összesen, és ő volt az egyetlen, aki papi hivatást választott, és ezért is volt számomra, és feleségem, mint egykori tanárnője, számára is egy nagyon fontos momentum ez az életünkben, egyfajta ilyen katarzis élmény, hogy gyakorlatilag Gyöngyöspata is ki tudott imádkozni egy papot az egyházmegyének. És én nagyon szeretem a település történetét, alapvetően most, hogy így a templom felújítással nagyon sokat foglalkozom, nyilván kicsit szakmai ártalom is, de hát sok-sok historika domoszt végigböngészve sem találtunk olyan eseményt, hogy lett volna már ilyen Gyöngyöspatár, mint ami most június 29-én történt, hogy itt mutatta be egy gyöngyöspatai születésű fiatalember az első szentmiséjét.
Talán ez is arra utal, hogy ez a közösség nagyon aktív, és nagyon nagy a hitbeli összetartás, hogyha valakik úgymond egy papot ki tudnak nevelni idézőjelbe téve. Tehát a gondviselés működik a csoporton belül is, és aki meghallotta ezt a hívást, ő el is vállalta ezt a szolgálatot.
Igen, ezt abszolút így gondoljuk, és ez ebbe hiszünk, és olyannyira, hogy férfi imacsoport működik egyébként a településen, szerintem ez nagyon ritka. Minden szerdán 10-12 férfi imádkozik a templomban örök imádást. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan település, ez egy Szent Istváni település. Itt már 1010-ben építettek egy keresztelő templomot. És Gyöngyöspata egészen az 1400-as évek végéig Heves megye második legjelentősebb települése volt. Egy olyan főesperességet hozott létre Szent István, ami 56 településnek a közigazgatását, egyházi szervezését látta el. És azt gondolom, hogy ez a fajta örökség, ez a településnek beívódott a mindennapjaiban, és ez most is jelen van. Maga a közösség, ez egy rendkívül aktív közösség, ugye most az építkezés időszakában vagyunk, a ravatalozók újultak meg, templomunk megújult, közösségi házunk újult meg, főesperesi múzeumot építünk, látogatói központot építünk, és igazából 70 önkéntes dolgozik hetente ezeken a munkákon. Nagyon büszkék vagyunk, amikor elkezdtük ezt a munkát, ott 2018-ban, akkor 4-en voltunk. De már azon a 2018 év végén már közel 60-70 köszönőlevelet kellett megfogalmaznom azoknak az önkénteseknek, akik a saját munkájukkal hozzájárultak azoknak a beruházásoknak a sikeréhez. Úgyhogy, és egyébként nagyon nagy lelkesedéssel veszünk részt zarándoklatokon, közösen zarándokolunk el minden évben kétszer Medjugorjéba, általában Kemenes Gábor atya szervezésében. Itt most már lassan egy külön buszt indítunk Gyöngyöspatáról, de mi is szervezünk zarándoklatokat, hiszen ez a régi főesperesi hagyományokat is feleleveníti, ezt pár éve újra kezdtük. Mindig a Mátraverebi Nagyboldogasszony zarándoklatba szoktunk becsatlakozni. Ez egy 36 kilométeres zarándoklat, a Mátra és a Cserhát legszebb részein vezet keresztül. Tavaly mintegy 160-an voltunk ezen a zarándoklaton. Szeretnénk a későbbiekben a zarándoklat mellé egyéb kiegészítő programokat is biztosítani a zarándokoknak. Ez már idén is így lesz. Augusztus 16-án egy László Attila Agárdi Szilvia koncerttel, templom koncerttel készülünk, illetve különböző egyéb kiegészítő programokkal lesz templomi szentségimádás előző este, a zarándoklatot megelőző este, illetve különböző olyan hitvallásokkal, illetve atyák által elmondott igékkel szeretnénk kedveskedni a zarándokoknak, és szeretnénk, hogyha ebből későbbiekben egyfajta ilyen ifjúsági találkozó jellegű történet is kialakulna. Aztán nyilván nem csak a fiatalokra, hanem az örök fiatalokra is gondolunk, azért vannak 70-80 éves zarándokaink is, akik végigjönnek ezen a 36 kilométeres zarándoklaton velünk. Úgyhogy elég erős itt ez a csapat, és hogyha már itt a Mária rádióban ülünk, akkor meg kell, hogy említsem, hogy idén ugye 4 fő zarándokolt végig a Budapest Csíksomjó Mária út zarándok útvonalon, abból 2 gyöngyöspatai volt.
Maka Attila közösségszervezővel Majláth Luca beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időpontban hallhatják.
Mária Rádió, a lélek hangja.